Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető, Domani Csandrás. A más egyedek jelenléte és viselkedése által közvetített szociális információ nem csak az egyedi viselkedés befolyásolja, hanem populációs szintű változásokat is generálhat. Az 5-ös Lóránd Kutatási Hálózathoz tartozó Agrártudományi Kutatóközpont kutatói szerint a szociális információ terjedése társas életmód hiányában is kialakulhat, és hasonlóan fontos populáció dinamikai következményekkel járhat, mint a csoportalkotó állatfajok esetében. Tóth Zoltánnal a Növényvédelmi Intézet állattani osztály tudományos főmunkatársával beszélgettem. Mik ezek a szociális információk, amiket vizsgáltak?
Tulajdonképpen, amikor egy egyednek döntést kell hoznia, számos információforrást használhat a környezetéből, és a szociális információ az egyike ezeknek. Ez a más körülötte lévő egyedek jelenléte és viselkedése által közvetített információ, ami segíthet neki abba, hogy optimális döntést hozzon, akár táplálékszerzéssel kapcsolatban, akár ragadozó elkerülő viselkedés kapcsán. És a megjelent tanulmányban arra próbáltuk felhívni a figyelmet, hogy ez a szociális információ használat nem feltétlenül korlátozódik olyan fajokra, akik csoportalkotóak, hanem nem csoportalkotó fajoknál ugyanúgy megjelenhet, sőt nem csak az egyedi viselkedést befolyásolhatja, hanem populáció szintű következményei is lehetnek.
Az hogyan lehet, hogy olyan állat is képes elsajátítani ezeket a szociális információkat, amely nem csoportban él, hanem kvázi egyedül? Figyeli a többieket?
Tulajdonképpen a mechanizmus az úgy néz neki, hogy lehet esetleges, random egyedek közötti találkozás. A lényeg az, hogy az egyik egyed a másik egyed észlelési tartományába kerüljön, ez az alapja, és hogyha van motiváció arra, hogy nem csak a saját maga által gyűjtött információt használja fel, hanem észlelje és felhasználja a másik egyed viselkedése által közvetített információt is, akkor előfordulhat az, igen, hogy egy optimálisabb, adaptívabb döntést tud hozni. Az egyik tanulmány az pont ilyen szimulációkat tartalmazott, hogy az egyedek, ha random mozognak egy élettérben, és véletlenszerű a találkozásuk, akkor is, még ha csak 50%-os eséllyel használják fel ezt a szociális információt, akkor is annak komoly következményei lehetnek. Egyrészt a saját túlélésükre, ugye ez ragadozó elkerülő viselkedést vizsgáltunk ott, másrészt ennek a zsákmányállat populációra és a ragadozóval való kapcsolatára is komoly hatásai vannak.
Ez a gyakorlatban hogyan mutatkozott meg? Ugye készítettek egy diagramot erről, ezt egy rádióban ugye egy picit nehéz elmesélni, de próbáljuk meg azért, hogy néz ki ez az ábra.
Az ábra tulajdonképpen arról szól, hogy egy klasszikus lopka volt erre egyenletten leírható zsákmány ragadozó viszonyban. A populációk fluktuálnak, tehát ahogy a zsákmány létszáma nő, a ragadozó létszáma is elkezd nőni, majd elér egy rövid platófázist, ami után már a zsákmány populáció mérete drasztikusan csökken, és mivel csökken a rendelkezésre álló táplálék mennyisége, ezt követi a ragadozók populációja is, ezt a létszámcsökkenést. És az ábrán azt próbáltuk megmutatni, hogyha a modellekbe belevesszük azt, hogy a zsákmányállatok képesek egymást lemásolni, egymás viselkedését utánozni abban a tekintetben, ha látja egy egyed, hogy a közelében lévő fajtárs ragadozó elkerülő viselkedés mutat, ez lehet egy egyszerű aktivitás csökkenés, vagy a menekülés, akkor ő is ezt a információt felhasználva hasonló viselkedést fog mutatni, bizonyos valószínűséggel, ennek a valószínűségnek nem is kell egyébként nagynak lenni, akkor ez a fluktuáció és ez a kapcsoltság a két populáció között drasztikusan csökken, és a zsákmány populáció mérete az egy viszonylag stabil létszámon tud stabilizálódni.
Mi a helyzet a ragadozókkal? Ők is együtt dolgoznak? Ugye felfoghatjuk őket egy csoportként is, amely aztán osztozik a zsákmányon, de azért vannak köztük versengők is, hiszen mégiscsak a legerősebb marad életben.
Igen, ebben a modellben egy zsákmány állatot és egy ragadozót modelleztünk. Természetesen a ragadozóknál is számíthatunk arra, hogy hasonló információ használat jelen lehet. A vizsgálat csak azt próbálta meg megmutatni, hogy ellentétben korábbi modellekkel, itt tényleg a random mozgás nem akadályozza meg, hogy az egyik populáció használjon egy szociális információt. Ragadozóknál szintén előfordulhat, ezt igazából ebben a vizsgálatban nem elemeztük.
Hogyan tovább, merre folytatódnak a vizsgálatok?
Hát a terveink szerint beporzóknál a szociális információ használat eddig nem feltárt jelenségét, illetve nem is jelenségét, hanem a jelentőségét szeretnénk vizsgálni. Olyan terveink vannak, mely szerint beporzó fajoknál azt vizsgáljuk, hogy a szociális információ használat vajon csökkenti, vagy növeli a kitettséget, például a különböző növényvédőszerekkel kezelt táplálékforrások kiaknázása felé, és hogy ennek milyen populáció szintű hatásai vannak. Meg tudják-e védeni a méheket, például az, hogy amikor egymást által közvetített információt használják, akkor a kevésbé szennyezett táplálékfoltot jobban aknázzák ki, vagy ennek pont az ellentéte történik. Igazából nem tudjuk. Az biztos, hogy az EU szociális beporzóknál a szociális tanulás és a szociális információ egymásnak történő átadása az jelentős. De ennek a következményeit valahogy populáció dinamikai modellekbe eddig még kevésbé vették figyelembe, úgyhogy ez lenne a jövőbeli irány.
Tehát, hogy kvázi tudják-e egymást riadóztatni, hogy mondjuk ez a mező be van permetezve, ide nem menjetek, itt elhullunk?
Például abban az esetben, hogyha a permetszernek van olyan hatása, hogy időszakosan megnöveli a foltnak az értékét, rá tudnak szokni arra, hogy adott foltra járjanak táplálékért, akkor a szociális információ használat révén például egy olyan jelenség fordulhat elő, hogy hiába van mondjuk nem permetezett táplálékfolt a környezetben, ők mégis azt fogják jobban kiaknázni, másolják egymást, és kialakulhat egy olyan függés, ami aztán a kolónia szinten egy ilyen szubletális hatásokhoz vezet, és végül a reprodukciós sikeresség, szaporodási sikeresség rovására megy. De ennek ellentéte is előfordulhat, ez igazából nem tudjuk, tehát hogy mondjuk van egy kellemetlen hatása ennek a permetszernek, ami időszakosan lecsökkenti a folt értékét, akkor az első egyedek, akik ezzel kontaktba kerülnek, elkezdenek más táplálékforrás után kutatni, és a többiek pedig őket másolva sikeresebben elkerülik a permetezett foltot, mint hogyha önmaguknak kellene döntést hozniuk arról, hogy hol táplálkozzanak.
Ez kizárólag a viselkedés figyelése, vagy pedig egyéb kommunikáció is kell ehhez?
A viselkedés jelenlét, vagy a viselkedés következményeképpen létrejövő valamilyen produktum is lehet, például bizonyos fajok territoriális jelzésként illatanyagokat bocsátanak ki, lehet akár a táplálkozás után környezetbe kerülő ürülék, annak a szaga vagy jelenléte, tehát igazából a válasz az mindig viselkedés, de maga a szociális jel, ami az információt hordozza, az nagyon sokféle lehet. Akár a fajtársak jelenléte vagy hiánya egy adott élőhelyen, az is információt szolgáltathat.
Sigma, a holnap világa.
A kelet-közép-európai nagyvárosok fejlődési pályáiról tartott előadást a Magyar Tudományos Akadémia tudományünnepén a KRTK Regionális Kutatások Intézete, amelyből kiderült, Magyarországon nem biztos, hogy azok a gazdasági gócpontok, amiket annak gondolnánk, illetve hogy a főváros körüli agglomeráció népesség növekedése nem magyar sajátosság. Regnitzer János tudományos tanácsadót, az MTA doktorát hallják.
Elkezdtük a városkutatásokat az intézetben, és ezek a városkutatások arra vezényelt bennünket, hogy próbáljuk ki ezt a teret kibővíteni, és a térnek a kibővítése az Kelet-Közép-Európára irányult. Azt a kérdést próbáltuk megvizsgálni, hogy ennek a térségnek a regionális központjai, azok valójában milyen fejlődési pályát írnak le, mik azok a sajátosságok, mik azok a különlegességek, amelyek ezeknek a nagyvárosoknak a jövőjét meghatározhatják, jelenleg milyen típusok vannak, ezek a típusoknak milyen karakterei vannak, ezek hogyan próbálnak átállni a piacgazdaság relációjaira és rendszereire, és ezeken az átállásokon belül az innovációt hordozó tényezők, faktorok milyen szerepet játszanak. Elkezdtünk egy erős területi tőkekutatást az intézeti programokon belül, ezt megcsináltuk különféle hazai nagyvárosokra, és hát ezt próbáljuk, ezt a területi tőkeelméletnek az ilyen kelet-közép-európai dimenzióit vizsgálni. Valójában 10 országról szól ez a történet, Magyarország, a szomszédos országok, Lengyelországig felmenve egészen Bulgária és Románia. A 10 országból 9 az Európai Unió tagja, egy pedig nem, az pedig szerbiai, Magyarországgal határos országok is lefedéssel kerülnek, és még beépítettük Ausztriát is, kvázi egy olyan ellenpontot, egy olyan specialitást, ami már hosszú évtizedek óta a piacgazdaság, illetve annak politikai intézményi rendszereiben működik. Valójában azt mondjuk, hogy a nagyváros, ami fogalmaink szerint a 100 000-nél nagyobb városokról szól, és a fővárosokat kidobjuk ebből a rendszerből. A kutatásnak az irányai az hármas egység, három dimenzió. Egyrészt feldolgozni azt, hogy kelet-közép-európai nagyvárosokkal kik foglalkoztak. Meg kell mondjuk őszintén, hogy nagyon érdekes ez a probléma, hiszen viszonylag kevés az a nemzetközi és hazai irodalom, ami a kelet-közép-európának az ilyen dimenzióját, tehát a nagyvárosi dimenzióját próbálja megfogni. A hazai kutatók figyelme is az elmúlt 5-7 évben fordul e felé a térség felé. Itt egy nagy adatbázist próbálunk összeállítani, ez már nagy részt össze is állt. Ez az adatbázis a területi tőke elemeket rendszerezi és fogja össze, és ezekkel az adatbázisokkal készülnek különféle elemzések. Ami újdonság és ami érdekes a kutatásban az, hogy mind a 96 városra elkészült egy esettanulmány a városoknak a fejlődéséről meghatározott egységes szempontrendszer szerint, ami hát nagyon érdekes háttéranyagot biztosít a kutatásokhoz. Ami izgalmas és érdekes a kutatás első szakaszában az, hogy valójában a kelet-közép-európának a gazdasági társadalmi térszerkezete, nem a földrajzi térszerkezete, hogy hogyan alakult, hogyan változott. A 90-es évek elején itt jól karakterizálhatók voltak azok a pontok, azok a fókuszpontok, amelyek sikeresen vették ezt az átrendeződést és a gazdasági és politikai váltás dimenzióit. Ugye talán fölmerül mindenki előtt a kelet-közép-európai bumeráng, ami valójában az északi tengerről indul, Gdanskból indul, és valahol Budapest környékén fordul át, és magába foglalja egészen Kelet-Németország meghatározó területeit is, ahol egy gyorsabb, aktívabb rendszerváltozás történt, egy gyorsabb átalakulás. De ugyanakkor, és itt már megerősítést nyertek a kutatások arra, hogy nagyon sok válsággóc, válságközpont alakul ki ezekben a térségekben, és ezeket a válságközpontokat, válságtereket is érdemes lesz vizsgálni, illetve a sajátossága a szigeteffektus, hogy szigetek jelennek meg a térképen, ezek a szigetek olyan városok, városrendszerek, amelyek valójában önmaguk kezdtek el átalakulni, egy erősebb innovációs stratégiát követni. A centrum térségek sokasága formálódik ki az elmúlt 30 évben ebben a kelet-közép-európai térségben. Ezek a centrum térségeknek a dominanciája és a meghatározó jellege a főváros környékén, illetve a tradicionális nagyvárosi rendszerekben figyelhető meg, de az a tapasztalat és az a sajátosság, és az egy érdekes kutatási eredmény már, hogy elkezdődött egy nagyon intenzív gazdasági központrendszer kiépülése, és 15-20 év alatt számos új gazdasági centrum, gazdasági központ formálódik ki, azonban érdekes módon ezek a központok a kelet-közép-európai térségnek a nyugati peremén, tehát a nyugat-európai országokkal érintkező, vagy a fővárosok környékén, a fővárosokhoz jól kapcsolódó, döntően a közlekedési hálózatokra ráfűződő centrumokban volt megfigyelhető. Fontos és izgalmas kérdés ennek az egész térségrendszernek az átalakulásának az, hogy a fővárosoknak a szerepe meghatározó. Itt mi nem foglalkozunk vele, de nem kerülhetjük meg a fővárosoknak azt a kettő szerepét, hogy egyrészt a népességüket megtartják és stabilizálják. Köröttük és mögöttük elindul egy nagyon erős aktív agglomerációs folyamat, és a város szétterülése is egyben. Ugyanakkor, ami rendkívül érdekes, hogy a gazdasági koncentrációs hatások felmérhetetlenek, rendkívül erőteljesek a gazdasági koncentrációk, például Prága esetében, például a szomszédunkban lévő Bratislava Pozsony esetében, de feltűnően erőteljes például Budapest esetében is, tehát a főváros esetében is, hogy 1995-től napjainkig egy rendkívül erőteljes GDP növekedést tud tenni, illetve a GDP koncentrálását a vállalati központokkal, az irányító funkciók megerősödésével, és ez egy kelet-közép-európai jelenség. Érdekes módon Budapest és Bukarest között nagyon sok analógia van e vonatkozásban. A kutatásunk érdekes módon mutatja azt, hogy valójában a nagyvárosi hálózat a vizsgált 10 országon belül 17%-át teszi ki a népességnek, tehát valójában minden ötödik ember lakik valahol a nagyvárosokban, ebben a térségben, és érdekes módon a nagyvárosoknak az eloszlása is izgalmas, hiszen valójában 75 nagyváros tartozik a 300 fő alatti nagyvárosi kategóriában, tehát valójában itt a városkörnek egy kis középváros, hogyha az európai városminősítő rendszerre veszük, akkor az úgynevezett kis középváros kategória a jellemző, a 100 és a 150 közötti népességszámú kategóriák. Izgalmas a kutatásunknak azon kérdése is, hogy valójában a szerkezet átalakítás milyen sajátosságokat mutat ebben a városkörben. A szerkezet átalakítás első sajátossága az, hogy előjönnek azok a városok, amelyek az 2000 és 2018 között az ipari potenciájukat megerősítették, és lényegében új ipari központokká váltak, építve vagy a tradicionális iparra és annak az átalakítására, vagy pedig teljesen új ipari potenciálok kiépítését mutatják. Ez elég szórt a városhalmazban, de meg kell mondjuk, hogy az első 12-ben érdekes módon három magyar város is jelen van, Székesfehérvár, természetesen Győr, és érdekes módon Miskolc is megfigyelhető ebben a városhalmazban, tehát valójában az átrendeződés és folyamatában az ipari újraiparosítási folyamatok látványosak. Milyen sajátosságokkal bírnak a nagyvárosi karakterek ebben a régióban? Hát amit az első előzetes kutatási hipotézisünk mutatja, hogy a kelet-közép-euró egyrészt egy megkésett városfejlődéssel kell számolnunk. Itt a népességnövekedés, népességcsökkenés relációi érdekes módon növekszenek, tehát a klasszikus urbanizáció és a szuburbanizációs folyamatok együtt mozognak. A gazdasági szerkezetben azok a városok vannak előtérbe, és azok tudnak aktív szerepet tenni, amelyek közelebb vannak a nyugat-európai központokhoz, valamelyes stabil gazdasági szerkezettel bírtak, és a gazdaságban nagyfokú munkakultúrát, nagyfokú termelési ismeretrendszert tudtak felhalmozni. Itt gyorsabb a gazdaság működése, Poznámra, Brünnre gondolok, Katowicére, a magyar városok közül említett Székesfehérvárra, vagy éppen Győrre gondolok. Érdekes módon Ausztria egy sajátos nagyvárosi hálózattal bír. Ausztria esetében azt tapasztaljuk, hogy a város növekedés, a népesség növekedés erőteljes, miközben persze egy nagyon erős szuburbanizáció és a városokon belül egy gentrifikációs folyamat is megindul. A keleti térségek nagyvárosaiban viszont egyértelműen még a lemaradás, egyértelműen még a urbanizációs ciklus első szakaszai figyelhetők meg, ezek a bulgár, román és szerb városok. A periférikus térségekben, tehát ott, ahol csak a nagyváros az, ami élénk és aktív, ott valójában ezek a városok a megélhetés súlypontjai, és természetesen hát növekedés és növekedés figyelhető meg a fejlődésükben. A gazdasági szerkezetről már szóltam, reméljük, hogy sikerül a típusokat leírni és értelmezni. A magyar fejlesztéspolitika számára is üzeneteket fogalmaz meg, hiszen a városverseny erősödik, a városokat tudatosan kell pozícionálni az európai térben, és a kelet-közép-európai térben is. Ezt a pozícionálást azzal a rendszerrel kell megtenni, hogy a városok nagyobb forrásokkal rendelkezzenek, hosszabb távú fejlesztési stratégiával és működési modellel bírjanak.
Műsorunkat teljes egészében meghallgathatják az infostar.hu és az mta.hu oldalon. Búcsúzik önöktől a szerkesztőműsorvezető, Domani Csandrás.